Rádióegyetem. Politikai esztétika. A sorok között. Radnóti Sándor előadása.
Ma a politikai esztétikának egy messzi múltba visszanyúló kérdésével szeretnék foglalkozni, és ez a sorok közt való olvasásnak a lehetősége, vagy mi hogyan tudunk a sorok közt olvasni, mikor kell tudnunk a sorok közt olvasni. Ugye ez egy kérdés, ami újra és újra felmerül a mi alkotásokkal kapcsolatban. Felmerül abban a legáltalánosabb formában, akkor nem csak feltétlenül politikai tartalma van, de politikai tartalma van, vagy lehet, amikor megkülönböztetjük az exoterikus és az ezoterikus értelmét valamilyen műnek, tehát az exoterikust, amely mindenki számára érthető, és az ezoterikust, amelyet csak valamilyen értelemben beavatottak számára érthető. Mik lehetnek az igazolásai, és mi lehet az értelme ennek a megkülönböztetésnek, és erre egy jelentős 20. századi eszmetörténész, filozófia történész, akit már máskor is használtam ezeken az órákon, a politikai filozófia fogalmának a meghatározására és másra, Leo Strauss siet a segítségünkre, méghozzá egy olyan rövid tanulmányával, ami megjelent magyarul is a tanulmánykötetében, és a tanulmánykötet címe is ez, az üldöztetés és az írás művészete. Tehát itt maga a cím nagyon erősen kiemeli a politikai értelmét és a politikai tartalmát a problémának. Azért kell a sorok közt olvasni, tudni, mert üldözik a művészetet, vagy üldözik az eszméket, vagy üldözik a szabad gondolatot. Ez nyilvánvalóan bizonyos értelemben a múltba visz bennünket, mert liberális körülmények között, tehát a liberális demokrácia normál körülményei között nem kell tudni a sorok közt olvasni, mert nem kell megkülönböztetni az ezoterikus és exoterikus beszédet, hiszen szólás szabadság van, és nyíltan lehet beszélni. Ez érdekes következményekkel jár, például olyan irodalmi pályák esetében, és ezen nagyon is érdemes elgondolkodni, amely pálya közben változtak meg e tekintetben a politikai viszonyok. Ebből a szempontból minden 40-es években vagy 50-es években született, és a 90-es évek után még aktív magyar író és magyar költő munkásságát érdemes volna e tekintetben megvizsgálni. Mi volt a korábbi nem liberális körülmények között, tehát szabadszólást korlátozó, a szabad beszédet korlátok közé szorító körülmények között mi volt a exoterikus és az ezoterikusnak a különbsége, és van egy jelentős írónk, akinek a pályáját kifejezetten ennek alapján kell megértenünk, és ez Eszterházy Péter. Ugyanis Eszterházy Péter volt az a író, aki a 70-es években való feltűnése után lényegében egész munkásságát egy olyan nyelvkritikára alapította, a politikai beszédnek a nyelvkritikájára alapította, amely nem volt nyílt beszéd abban az értelemben, hogy nem küldte el a francba a fennálló berendezkedést, de ezzel szemben nevetségessé tette, alapjait elbizonytalanította, és mint egy munkájának a címe is mutatta, pornográfiának vélte, vagy pornográfiának tekintette. És akkor egy olyan korszakról beszélünk, amelyben már tulajdonképpen nagyon enyhék voltak az üldöztetésnek a körülményei. Karóba nem húznak ma már, idézhetjük József Attilát, karóba nem húztak már senkit a 70-es és 80-as években, legfeljebb állását veszíthette el az ember, vagy esetleg rövidebb elzárásra ítélték, vagy ilyesmire, ha nagyon lázongott, de nagyon súlyos, tehát az előző nemzedékkel, az 56-osok nemzedékéhez mérhető üldöztetést nem kellett kiállni, hanem kellett kiállni az 50-es évek üldöztetéseit, és így tovább. És természetesen hosszú korszakai vannak a kultúrának, amikor egyáltalán nem evidencia a nyílt és szabad beszéd, amikor nem is feltétlenül az üldöztetés megfontolásaiból, hanem a bölcsesség megfontolásaiból teszik fel a kérdést az írók, vagy bölcselők, vagy gondolkodók, hogy azok az igazságok, amelyekre jutottak, azok valók-e a szélesebb olvasóközönségnek, és nem csak a beavatottaknak valók. Tehát a kérdést ezen az oldalon, tehát az író oldaláról is fel lehet tenni, és ez bizony nagyon jellegzetes a modernitás előtti jelentős gondolkodókra, ez a magatartás. Felolvasok egy pár passzust a Leo Straussból, és ezek közül az első úgy szól, hogy az emberek jelentős része, és valószínűleg a fiatalok túlnyomó többsége, ha nem is azonnal, de egy idő után, igaznak fogadja el a hatalom által hirdetett nézeteket. De hogyan győzi meg őket a hatalom? És milyen szerepe van az időtényezőnek? A kényszer itt kevés, mert kényszerrel nem lehet az embereket meggyőzni. A kényszer az ellentétes nézetek elnémítása révén csupán az utat egyengeti a meggyőzés előtt. Az, amit a gondolat szabadságának nevezünk, sok esetben, sőt praktikus szempontból talán mindig, azt a lehetőséget jelenti, hogy az emberek választhassanak két vagy több olyan nézet között, melyeket egy parányi kisebbség, a szónokok vagy írók fogalmaznak meg. Yeah. Tehát, amit itt Leo Strauss leír, az az indoktrináció kérdése. Tehát nem az, hogy egyszerűen betilt bizonyos gondolatokat egy hatalom, mert a betiltott gondolat, amennyiben tisztán áll előttünk, akkor az még nagyon is vonzó lehet. Ugye? Annak ereje van azáltal, hogy be van tiltva. Ezt jól ismerték azok, akik a 70-es, 80-as években éltek, hogy az egy betiltott gondolat volt, hogy 56 forradalom volt. Ugye itt a, maga a szó nagyon fontos, ellenforradalomnak kellett nevezni, vagy tehát az emberek, akik úgy érezték, hogy ez hamis állítás, azok vagy elkerülték ennek a kifejezésnek a használatát, nem beszéltek sem forradalomról, sem ellenforradalomról, és néha még az is előfordulhatott, hogy ez egy nagy pillanata volt ebből a szempontból a 80-as évek magyar irodalmi életének, amikor egy legálisan megjelent könyvben, a korszak legnagyobb regényében, Nádas emlékiratok könyvében, abban a felejthetetlen fejezetben, amikor a kisfiú, 12 éves kisfiú bekerül a október 23-i eseményekbe a parlament előtt, és érzi a tömegnek ezt az érzéki élményét és érzéki jelentését, és akkor azt mondja, hogy ugye ezek felejthetetlen mondatok, éreztem, ez forradalom, benne vagyok, forradalom, ugye? Tehát még az is előfordul, 86-ban, ugye 86-ban jelenik meg az emlékiratok könyve, még az is előfordulhatott, hogy a figyelmetlen vagy szándékosan figyelmetlen cenzor, nincs cenzori hivatal Magyarországon, részben mindenki öncenzúrára van szorítva, részben pedig a szerkesztők vállalnak felelősséget, tehát a felelős szerkesztő azért felelős, hogy ilyen dolgok nem maradhassanak a szövegben, és mégis vagy azért, mert a szerkesztő cinkos volt, vagy azért, mert figyelmetlen volt, ez a mondat benne maradt, és most persze lehet gondolkodni, hogy esztétikailag kevesebb lett volna a könyv, ha ez a mondat nincsen ott, talán nem lehet mondatokon mérni egy könyvnek az esztétikai jelentőségét, mégis ez egy szimbolikus pillanata a magyar politika történetnek, vagy a magyar társadalom történetnek, hogy ott 86-ban, még cenzurális körülmények között ez a mondat elhangzik. Strauss azt mondja, hogy nem lehet kényszerrel az embereket meggyőzni. De lehet valami más csinálni. Lehet a felejtésnek egy hihetetlen jelentősége van. Lehet elfelejtetni gondolatokat, ha nem ismétlik őket, ha nem beszélnek róluk, ha nem szabad beszélni róluk, ha elhallgatják, ha hallgatásra ítélik, vagy ha nagyon szűk körbe terjeszthetik csak, akkor egyszerűen ismeretlenné, elfelejtetté válik a gondolat, és az emberek nem választhatnak. És ha nem választhatnak, akkor adódnak, mint lehetőségek, azok a sémák, amelyekben felkínálják a gondolatokat a hivatalos médiák, és ezt súlykolják, újra és újra mondják. Ezt nevezhetjük indoktrinációnak, tehát annak a folyamatnak, amelyben ismerős, tulajdonképpen ezt a reklámtechnikából is lehet tudni vagy ismerni. Ugye tulajdonképpen egy durvább reklámtechnikáról van szó, hiszen a reklámnál miről van szó, hogy hiába nem figyelek oda, amikor ezt és ezt a fogkrémet javasolják az összes fogorvosok, mégiscsak előbb-utóbb ismerőssé válik, mit tudom én, Amodent vagy mi. És akkor, amikor megyek a boltba és vásárolni fogok, akkor azt fogom vásárolni, hiszen ezt én már valahonnan ismerem. Ez nem feltétlenül a legjobb, nem egy tudatos vásárlás, hanem indoktrináció. A reklám is indoktrinál, de hát ez persze egy veszélytelen indoktrináció, mert bármikor kihúzhatom a fejemet ebből a fajta indoktrinációból, és dönthetek úgy, hogy kizárólag olyan fogkrémet fogok venni anarchista módon, amelyről még soha nem hallottam, tehát tökéletesen ismeretlen a neve előttem. Nagyon sokkal nehezebb ez a politikai indoktrináció esetében. Sokkal nehezebb, és itt még a közelmúltban is látjuk, vagy akár ma is láthatjuk, hogy egy emlékezett politika hogyan változtat meg olyan eseményeket indoktrináció révén, amelyek a mi életünkben is nem is olyan régen történtek, teszem azt 6 évvel ezelőtt, hogyan válik valami a szemkilövetésnek az ünnepélyévé, amikor egy más emlékezet szerint középületek forogtak veszélyben, és elfoglalta egy felgerjedt tömeg a Magyar Televízió épületét, kétség kívül annak az ősi mintájára, ami már március 15-én 1848-ban is működött, hogy a médiát el kell foglalni, tehát az akkora a nyomdát jelentette, amely ki tudja nyomtatni a pontokat, aztán 56-ban a rádiót jelentette, ahol be tudják mondatni a pontokat, és 2006-ban a televíziót jelentette, csak éppen nem volt mondani való, ugye? A 12 pont a legjelentősebb magyar politika történeti dokumentum, egy fantasztikus jelentőségű és tartalmú dokumentum. Jelentős és tartalmasak voltak azok a mondatok is, amelyek 56-ban hangzottak el a Magyar Rádióban, amelyek a szovjet csapatok, a megszálló csapatok távozását követelték, és az a tömeg, aki 2006-ban megszállta a televíziót, annak nem volt bemondani való mondandója. Úgyhogy ennyiben az üresbe futott ami történt. Ma erre másképp emlékezünk, ez is az indoktrinációnak egyik változata, vagy egyik formája. Ezzel szemben, ugye itt két különböző dologról beszélünk. Az indoktrináció azoknak a csapoknak az elzárása hatalmi úton, vagy csak csökkentése gazdasági úton, például nem kapnak azok a újságok, más médiák reklámbevételeket, nem jutnak reklámbevételekhez, és hasonló módokon szűkítése, csökkentése azoknak a fórumoknak, ahol alternatívát kínáló beszéd van. Ez volna az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig valóban az üldöztetés, a szigorú eltiltás, tehát ahol nem lehetségesek ilyenek. Ilyen volt a Kádár korszak is, amelyben ugye alternatív média csak a szamizdat volt valójában. Ilyen volt sokkal erősebben, sokkal szigorúbban, sokkal erősebb üldöztetéssel a Rákosi korszak, ahol nem volt semmilyen alternatív média, de hát ilyenek voltak a világtörténelemben nagyon hatalmas korszakok, amelyekben tulajdonképpen három fokozata volt a nem szabályszerű beszédnek, tehát annak a fajta beszédnek, amely alternatívát kínált. Ennek a beszédnek az értelmezésének három fokozata volt. Az enyhébb fokozat az csak egyszerűen a tiltást jelentette, az erősebb fokozat a kriminalizálást jelentette, tehát bűncselekménnyé vált így beszélni. A harmadik fokozat az pedig a medikalizálást jelentette. Ugye Foucault különbözteti meg ezeket a fokozatokat, tehát az első az, hogy lehet így gondolkodni, de nem tanácsos, és eltiltunk tőle. A második az, hogy ahogy te gondolkodsz, úgy nem lehet gondolkodni, mert ez a gondolat bűncselekmény. Tehát elzárunk. A harmadik, ahogy te gondolkodsz, úgy nem lehet gondolkodni, mert az maga a téboly, ugye? Medikalizáljuk, mint az elmebetegségnek egy megnyilvánulását. Ez nyilvánvalóan három egymásra épülő fokozata a szabadbeszéd elhallgattatásának. És kétségkívül, hogy ezzel szemben mindannyian, akik ebben mozogtak, azok maguk is feltették ezt a kérdést. Nem tébolja így gondolkodni, nem elmebetegsége így gondolkodni. Ennek egyik megoldása volt az a sajátos írástechnika, és erről ez az írásművészete, az üldöztetés és az írásművészetében ez az írásművészete, egy különös irodalmi műfaj életre hívása, melyben, mint Strauss mondja, a legfontosabb dolgokról az igazság kizárólag a sorok között jelenik meg. Ugye? Tehát vannak olyan irodalmi művek alatt most széles értelemben beszélek, tehát épp úgy szépirodalmi művekről, mint bölcseleti művekről, illetve újságírói művekről és hasonlókról, melyben az igazság kizárólag a sorok között jelenik meg. Az üldözés fogalma, mondja Strauss, egy egész sor jelenséget ölel fel, kezdve legkegyetlenebb formájától a spanyol inkvizíciótól egészen a legenyhébbig a társadalmi kiközösítésig. Ugye? És valóban fel lehet sorolni számos gondolkodót Anaxagorasztól, Szokrátészen, Platonon keresztül egészen Kantig, ahol mindig is ez a kiközösítés ott volt, mint egy veszélyforrás, és ezért arra kell gondolnunk, hogy a műveiket mondjuk dekonstruálnunk kell, Strauss még nem használja ezt a szót, amikor ezt a tanulmányát írta, de dekonstruálnunk kell abban az értelemben, ebben a politikai értelemben kell dekonstruálnunk, fel kell tárnunk az exoterikus tanítások mellett az ezoterikus tanítás is. De itt most egy hosszabb részt szeretnék felolvasni. Ebben újra visszatérek ahhoz az állításhoz, hogy az ezoterikus és az exoterikus tanítás közötti megkülönböztetés, tehát a nyílt és a titkos tanítás a sorokban, illetve a sorok közt, a sorokban megnyilvánul, illetve a sorok közt elrejtett gondolat közötti különbség, ez nem csak az üldöztetés következménye lehet, hanem az írónak, a gondolkodónak a saját problémája is abban az értelemben, hogy az az igazság, amelynek én a birtokában vagyok, amelyre rádöbbentem, az való-e a tömegeknek, vagy való-e a széles olvasóközönségnek? Hogy meg tudnak-e birkózni ennek az igazságnak a feldolgozásával? És valóban nyilvánvalóan el tudunk képzelni, még egy liberális norma esetében is számos olyan igazságot, amelynek a feldolgozásával nem tudnak az emberek megbirkózni. Ezek nem politikai jellegű dolgok elsősorban, hanem inkább biológiai, tudományos jellegű dolgok. Nagyon gyakran merülnek fel ezek például a genetika, géntechnikai kérdésekben, de ha mondjuk egy egész egyszerű példát veszek, hogy valamilyen tudományos fejlődés eljutna odáig, hogy minden embernek a genom állományából, génállományából, pont, ez ugye persze ez egy science fiction, amiről most beszélek, pontosan meg tudnám mondani a halál óráját, akkor ez egy olyan tudás volna, egy olyan ismeret, amelyet nyilvánvalóan meg kellene semmisíteni, el kellene pusztítani ezt az ismeretet, mert egész emberi létünk egyik alapja, talán a legdöntőbb alapja az, hogy nem ismerjük ezt az órát, nem ismerjük ezt a pillanatot. Az idézet, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a szólásszabadsághoz, az döntően attól függ, hogy miként vélekednek a nép felvilágosításáról és annak korlátairól. Általában elmondható, hogy a premodern kor filozófusai ebből a szempontból tartózkodóbbak voltak, mint az újkoriak. Körülbelül a 17. század közepétől egyre több eretnek nézeteket valló üldözött filozófus nem csak azért publikálta műveit, hogy közelje a nézeteit az olvasókkal, hanem azért is, mert hozzá akart járulni az üldözés felszámolásához. Hitték, hogy a szabad vizsgálódásnak és az általa produkált eredmények szabad közzétételének megtiltása nem törvényszerű, hanem az állam rossz felépítésének a következménye. Hittek abban is, hogy az általános sötétség birodalmát föl fogja váltani az egyetemes fényköztársasága. Egy olyan jövendőbeli világképe lebegett a szemük előtt, melyben a népnevelés eredményeként lehetségessé válik a gyakorlatilag teljes szólásszabadság, vagy némi túlzással fogalmazva senkinek sem lesz baja abból, hogy bármilyen igazság a tudomására jut. Ugye? Tehát itt ő meghatározza körülbelül a 17. század közepétől. Ezek egyelőre eretnek nézeteknek bizonyulnak, üldözött filozófusok képviselik, de ez az, ami egyre inkább elterjed. De ebből az is következik, hogy a 17. század előtt, és ez egy óriási korszak, ugye a gondolkodásnak a 1600-as évek közepe előtti halmaza, ott ez a kérdés sokkal inkább általános az, hogy azért kell nekem magamnak ezoterikus és exoterikus megkülönböztetést létrehoznom az írásba, hogy az alacsony tömegnek ne tűnjék fel, ne váljék szembeszökővé az, amit én el akarok mondani a kiválasztottaknak, a beavatottaknak, azoknak a fiatalok, a leendő filozófusoknak. Ugye? A filozófus általában nem más filozófusokkal vitatkozik, az csak egy szekundér cselekedet, nem az érett filozófusokat akarja meggyőzni, hanem a fiatalokat akarja meggyőzni. Azt gondolja, hogy a fiatalok között lesznek olyanok, akik maguk is filozófusokká válnak az idők folyamán, és őket akarja befolyásolni. Ezeknek írja az ezoterikus értelmét. Ezek azok, amik a sorok között olvashatók. Mert a korábbi írók attitűdje gyökeresen különbözött ettől, felfogásuk szerint a bölcsek és a tömegek közti szakadék az emberi természet alapvető eleme, ezért az egyre javuló népneveléssel sem lehet áthidalni, a filozófia, illetve a tudomány lényegében is kevesek kiváltsága. Meg voltak győződve arról, hogy az emberek többsége gyanakodva nézi és gyűröli a filozófiát, így beszél például erről Cicero a Tusculumi beszélgetések című híres könyvében. Ilyen módon létrejönnek a kegyes csalások, a fenkölt hazugságok, és egy exoterikus könyv kettős tanítást tartalmaz, mondja Strauss az előtérben az emberek épülését szolgáló tanításál, a legfontosabb kérdésekre vonatkozó filozófiai tanítás viszont a sorok között található. Az író mindezt oly módon érte, hogy exoterikus tanításában feltűnően rejtélyes eszközökkel élt, a mű felépítése homályos, ellentmondások tarkítják a szöveget, a szerző álneveket alkalmaz, korábbi kijelentéseket pontatlanul ismétel, meg furcsa kifejezéseket használ. Az ilyen talányos vonások nem zavarják azoknak a szendergését, akik nem látják a fától az erdőt, s csak akadályozzák azokat, akik látják az erdőt is. Az összes ilyen jellegű könyv a virágjában lévő filozófusnak a reménytelen, ahogy Plató mondja, filozófus kölyök kutyák iránti szeretetéből születik meg, hogy aztán cserébe szeretetet kapjon tőlük, az exoterikus könyvek mind szeretetből született, leírt beszédek. Ugye? Strauss tehát, bár ebben a rövid tanulmányában sajnos nagyon általánosan beszél erről, és konkrét példákat nem mond, más írásaiban viszont annál többet. Itt tehát a premodern világban az üldöztetés mellett felveti ezt a bölcs megfontolást is, hogy el tudják-e viselni az emberek, a nagy tömegek azokat az igazságokat, amelyeknek én a birtokába jutottam. Ez az, ami nem bántja vagy nem zavarja a kifejezetten konzervatív bölcselőktől eltekintve a egyre növekvő mértékben a 19. századtól a gondolkodókat. Ettől függetlenül azonban ezekben az évszázadokban, amelyekről beszélünk, tehát 19.-20. században rengeteg diktatúra keletkezett, rengeteg még több autoritatív, tekintélyuralmi, tekintélyelvű társadalmi berendezkedés, és ha csak nem volt ezek egyike másik a kifejezetten liberális, miközben nem volt demokratikus, ugye erről beszéltünk, hogy a liberalizmusnak és a demokráciának a gyökerei meglehetősen különbözők. Ilyen volt például a Habsburg birodalom utolsó ilyenek voltak a Habsburg birodalom utolsó évtizedei Magyarországon, ami kifejezetten egy liberális autokrácia volt. Tisza István például egy jellegzetesen liberális konzervatív politikus volt. Nos, ha ezektől eltekintünk, akkor újra és újra rengeteg modern példánk van arra, hogy a szabad gondolkodást, a politikai beszédet elfojtják, és ezzel szemben vagy a némasság, a hallgatás áll, vagy pedig a sorok közt való beszéd, az utalás. És itt nem csak irodalomról kell beszélnünk, hanem más művészeti ágakról is, elsősorban a színházról. A színház egy nagyon erős politikai tényező. A színháznak ebből a szempontból hihetetlen jelentősége van. Ugye a színházi csend, a színházi némasság, valamiről nem beszélni, hanem hallgatni, ennek nagyon nagy ereje tud lenni. És amikor Karl Kraus egy igen nagy publicista és író volt, osztrák író és publicista volt a 20. század első felében. És van egy kis írása, amely ezekről a nagy időkről szól. Ugye a nagy idők azok az első világháború ideje. Az első világháborúban nagyon erősen belépett az a cenzúra az osztrák-magyar monarchiában is, ami addig nem volt ismeretes, mert liberális autokrácia volt. Nem lehetett például defetista módon nyilatkozni a háborúról. Az a régi vicce az első világháborúnak, amit mostanában sokan idéznek világszerte is, és mi is ismerjük Eszterházy Pétertől, ami tulajdonképpen egy hadijelentésnek a kifigurázása, mert a hadijelentés akkor, amikor nagyon nagy veszteségeket ért el osztrák-magyar monarchia, illetve a német, tehát a szövetségesek, a tengelyhatalmak, és egyre világosabb volt az Antant győzelme a német-osztrák-magyar szövetséggel szemben, akkor nagyon gyakran a hadijelentések. A hadijelentés ugye egy jellegzetesen cenzúrázott műfaj. A hadijelentés nem lehet, mert nem lehet az igazságot elmondani, pláne akkor nem lehet az igazságot elmondani, ha az kedvezőtlen. És olyankor, amikor hát rá kellett csak nézni a térképre, és lehetett látni, hogy 100 kilométereket vonultak vissza, akkor az volt a hadijelentéseknek egy ismert formulája, hogy a helyzet komoly, de nem reménytelen. És akkor ezt az osztrák-magyar vicc megfordította, hogy a helyzet reménytelen, de nem komoly. Ugye? Maga a vicc egyébként, mint egy anarchista műfaj, nagyon is jellegzetesen a politikai vicc az hozzátartozik ehhez az üldöztetés és az írás művészetének a kultúrájához. Ugye ez egy műfaj, amit nem írnak le, amely szájhagyomány útján terjed, amely egy modern népművészetnek tekinthető. Ugye nincs írásbeli nyoma, vagy csak nagyon késői az írásbeli nyoma, amikor már ezeket leírják. És Nem is véletlen, hogy az igazán komoly diktatúrák, mint amilyen például a sztalinizmus volt, a hitlerizmus volt, a Rákosi korszak volt Magyarországon, azok a viccmesélést is tiltották, és a széles körben alkalmazott besúgó rendszerrel a viccek mesélői egyhamar deportálva találhatták magukat. Nos, Karl Krausnak van egy híres cikke, aminek az a cím, hogy a nagy időkben. Ugye ezek a nagy idők az első világháború patetikus nagy idői, amelyet itt gúnyosan mond nagy időknek. És ebben a cikkének a vége az, hogy e nagy időkben, akinek valami mondani valója van, lépjen elő és hallgasson. Ugye? Tehát ez a lépjen elő, ugye ez azt jelenti, hogy kiállj, álljon ki és hallgasson, mert a hallgatás, a némaság az, az amit nem mondok ki, nem mondom ki a hazafias frázisaimat, nem mondom ki, hogy halljon meg a haza ifjúságának színe és virága az értelmetlen háborúban, mert ezt kívánja a hazaszeretet, nem mondom ki ezeket, ezekről hallgatok, lehet, adott esetben lehet nagyon tartalmasan és nagyon irányítottan hallgatni, és ennek a legfőbb formája lépjen elő egy teátrális elem, ennek a legfőbb formája a színház. A színházat lehet politikaivá tenni a jól irányzott hallgatásokkal. Ennek talán nem volt író, aki ezt olyan világosan látta volna, mint Spiró György, aki talán legjelentősebb, máig legjelentősebb regényében, amelyet még bőven a Kádár korszakban írt, az X-ekben, ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb motívuma ennek a regénynek, a szimbolikus hallgatás. Hogy pillanatra belegondolunk az X-ek helyzetébe, nem tudom hányan olvasták, ugye ez egy történelmi regény, amely 1815 körül játszódik Varsóban. És főhős egy nagy színész, Boguslavski, valóban történelmileg is létezett nagy színész, akit ugyanakkor azonban egy nagy magyar színészről, mint ez a Spiró György, Major Tamásról, aki még öregkorában az ebből a regényből írott, vagy regény egy részéből írott drámában el is játszotta Boguslavski szerepét nagyon boldogan és zseniálisan. És az X-ek az egy társaság, egy tulajdonképpen titkos társaság, aki tulajdonképpen irányít, Lengyelország megszállás alatt van, Orosz megszállás alatt van, egy kormányzósággá válik ebben az időben, legalábbis ugye Lengyelországot három részre szakították, megszűnt az állami önállósága, és egy része, amelyben Varsó is beletartozott, az orosz fennhatóság alatt, orosz kormányzó alatt volt, és egy társaság, az orosz vezetői, a politikai vezetők, azok tulajdonképpen legfőbb politikai irányvonalaikat színi kritikák formájában közlik, ezért X-ek a darabnak a cím, az X-ek azok, akik ezekből a színi kritikákból olvashatók ki a politikai irányok, irányváltoztatások, fordulatok és hasonlók, és tulajdonképpen a színházvilágának, ez egy színházi regény, és ennek a politikai világnak az állandó érintkezéséről szól, ez a hihetetlenül szórakoztató és remek regény, amelynek mondom az egyik legfőbb motívuma a szimbolikus hallgatás. És most szoros kivételként egy 20 évvel ezelőtt írott saját kritikámból idézek, hogy 1815-ben a Varsói Színházban Kotzebú a két Klingsberg című darabját játsszák Spiró regénye szerint. Bonyodalom, intrika, terror, az egyik szereplő megveretése kényszeríti Boguslavskit, a főszereplőt és rendezőt, a regény főhősét a darab átrendezésére. Hogyan játszhat az összevert színész? Átírni nem lehet a darabot, noha a szövegnek semmi szentsége nincs előttük, mert a cenzúra éber. De, idézett, a színpadi némasságot nem lehet cenzúrázni. Kivajudják, hogy a megveretést, a terrort belehallgatják a darabba. Erről szól az egész darab. Micsoda szerencse, hogy Zsolkovszkit összeverték. Ugye? És rengeteg hasonló van, egy másik helyén A regénynek a Grodnói Fejm, Grodnói Nemzetgyűlés, 1793-as Grodnói Nemzetgyűlés történik, melynek tétje az ország második felosztása volt, és történelmi tény, hogy a küldöttek igent nem akartak mondani, nemet az orosz ágyúk fenyegetése közben nem mertek mondani, elhatározták tehát, hogy hallgatnak, és hallgattak mindvégig. Ugye a Grodnói Szejm, a Grodnói Nemzetgyűlés, az a néma gyűlés volt. Tehát néma játékoknak, a hallgatásoknak ez a hihetetlen jelentősége, az, amiről itt szó van, és ennek a most az ellenpróbája az, amikor Bogusztovszky visszatér Varsóba, és persze mindjárt bemegy az első este a régi színházába, ahol valami rémdrámát játszanak, és akkor most, idézem, még egy majom is szerepel a színműbe, és a Spíró szövege, gyakran játszott vadállatoktól és kísértetektől hemzsegő darabokban, ez a majom, mármint Bogusztovszky, ez a majom azonban nem fért a fejébe. Az zavart, hogy nem értette, mit akarnak mondani a majommal. Eleinte hajlott arra, hogy a főhős Napóleon, a majom tehát a lengyelséget jelenti, amely tűzön, vízen keresztül kitartott a császár mellett. A közönség hangulatából azonban arra kellett következtetnie, hogy nem erről van szó. Később más aktuális tartalmat próbált a darabban magyarázni, hát ha a majom a nagyherceg, és akkor az úriember az állandóan megmentésre szoruló Lengyelország, de ez a behelyettesítés sem stimmelt. Bogusztovszky nyugtalanul fészkelődött a helyén. A darab nevetésre ingerelte, de a közönség egyáltalán nem nevetett. A közönség mély csendben érezhetően meghatottan követte az eseményeket. A majmot majomnak látták. Ugye ez a fordítottja, amikor nincs kettős beszéd, nincs a sorok között való olvasás, és a zseniális, és persze tökéletesen züllött nagy színész, Bogusztovszky kétségbe esetten próbálja megérteni, applikálni, alkalmazni a helyzetre, mit is jelenthet ez a majom, és rá kell jönni, hogy a majom csak a majmot jelenti, semmi egyebet. Egy pillanatra visszamegyek az X-ekhez, ugyanis az X-eknek az volt az érdekessége, hogy ő maga nagyon erősen az a sorok között való olvasásra játszott. Ugye leír egy történetet 1815-ből, 1815 tájáról, amely több mint 150 évvel korábbi történelmi eseményeket idéz fel, mint a megírásának a története. És ebben leírja azt, hogy akkor Lengyelországban a megszállás alatt, az orosz megszállás alatt milyen technikák működtek a kettős beszédre, milyen technikák működtek az üldöztetés elkerülő ezoterikus értelemre, hogyan lehetett a sorok között olvasni, vagy hogyan próbáltak a sorok közt megteremteni, ahol például némaság van, ugye, és a némaság itt művészi lehetőségé vált. Ez volt tehát a közvetlen tárgya, de nyilván ez egy másik értelemben exoterikus beszéd volt, hiszen egy 150 évvel ezelőtti történetet leírt exoterikus módon, de volt egy ezoterikus értelme is a regénynek, és ez a 60-as, 70-es évek Magyarországa volt, amelyben, ha sokkal enyhébb módon is, de ugyanezek a dolgok jelen voltak. Itt is voltak tabuk, voltak olyan tabuizált tartalmak, amelyeket nem lehetett kimozdítani a helyéről, nem lehetett megemlíteni, például az orosz megszállást, mert akkor összedőlt volna ez a hamis konstrukció, amelyet a Kádár rendszer jelentett, és amelyben sokan úgy érezték, hogy ez egy élhető életet kínál, de ez az élhető élet egy hamis konstrukció alapja volt, és ezt tárta fel, tehát ebben az értelemben ez egy történet volt az ezoterikus és exoterikus megkülönböztetéséről 150 évvel ezelőtt, és ez a történet maga exoterikus volt, és egy ezoterikus értelmet adott neki, ha valaki a jelenkorra applikálta, jelenkorra értelmezte, és ezt nem is lehetett félreérteni. Ugyanakkor ugye a cenzúrával szemben gyakran tetethette magát valaki hülyének, azt mondta, hogy hogy ez nem az én értelmezésem, ez az ön értelmezése, és az esetleg még veszedelmes is lehetett a cenzor számára. Ugye ez egy örök játék volt, egy örök gém, amelyben ezek a bűnös gondolatok az ön fejéből pattantak ki. Nekem ilyesmi eszembe sem jutott, mondhatta az ártatlan író egy esetleges dialógusban a cenzorral, és a cenzor esetleg megijedhetett, hogy végül is nem ő fogja feljelenteni az írót, hanem az író őt. Örök játszmák voltak. És ilyen játszma az olyan átértelmezés is, aminek szaporíthatók a példái, de amelynek egy híres esete a Darvas Ivánnak, a nagy színésznek, aki pár évvel ezelőtt halt meg, a 56 tavaszi Velszibárdok előadása. Itt megint kettősségről van szó, hiszen a Velszibárdok maga is kettős beszéd volt. Ugye a Velszibárdokat Arany János a forradalom leverése után írta, és amikor a Velszibárdok, tehát a velszi költők közül egy sem írja mondani, hogy éljen Eduárd, akkor ennek a nyilvánvaló ezoterikus jelentése, az exoterikus idézés egy régi történelmi esemény, de az ezoterikus jelentése az, hogy magyar költők, nem mondjátok azt, hogy éljen első Ferenc József, ugye? Hát ennek világosan megvolt ez az ezoterikus értelme. És akkor Darvas Iván ezt a verset választotta, hogy előadja, és ami önmagában is jelenthetett, ugye az exoterikus értelme az, hogy egy klasszikus magyar költőnek egy klasszikus versét adom elő, amely támadhatatlan, hiszen ez egy klasszikus magyar költő klasszikus verse, de az ezoterikus értelme az, hogy takarodjatok innen orosz megszállók, mint ahogy az angolok is megszállták Velszet. De, és ezért aztán Darvas Iván börtönbe is került, mert ezek még nagyon kemény idők voltak, és persze rosszul mondom, ez nem 56-ban volt, hanem 54-ben, és börtönbe került ezért, vagy 55-ben, azt nem tudom. Ez pedig az volt, hogy úgy mondta el, hogy de egy se bírta mondani, hogy éljen Eduárd. És ugye ezzel utalt a kornak erre a szörnyűséges szokására, hogy éljen Rákosi, és így tovább. Megint csak ugye semmilyen változtatást nem tett, vagy nem hozott a versbe, csak azzal, hogy ezt imitálta, ezt a korszakban kötelezővé váló ritmizálást, ezzel világossá tette, tulajdonképpen lerántotta a leplet az ezotériáról, és ezért ez az adott helyzetben ezért került. Hát legalábbis meghurcolták, hogy börtönbe került, ezt most nem tudom, nem, lehet, hogy csak 56 után, mint 56-os forradalmár került börtönbe, és, de minden esetre meghurcolták ezután, a híres előadása után. Maga Major, aki valóban körülbelül olyan volt, mint Boguslavski, és Boguslavski pedig, amikor fogadja a kormányzó, akkor azt mondja neki, hogy magát mi nem tudjuk tulajdonképpen alkalmazni, mert hiába kínálja fel a legnagyobb őszintességgel és a legnagyobb buzgalommal a maga tökéletesen elvtelen szolgálatait nekünk, maga, mert nagy színész, maga sem tudhatja, hogy melyek azok a majd előbb-utóbb vagy valamikor felbuzgó energiák, amelyek ezt a mi mostani esetleges megállapodásunkat tökéletesen tönkretenni. És ez igaz volt Major Tamásra is, aki hát elég sötét szerepet játszott a Rákosi korszakban, mint a Nemzeti Színház igazgatója, de hozzáfűződik 55-ben az a fantasztikus erejű harmadik Richard előadás, amelynek ő maga játszott a harmadik Richardot, akit hát könnyű volt azonosítani a mindenkori véres diktátorral. Legutóbb talán akkor, amikor Ceausescut elfogták és kivégezték, akkor érezte az ember, hogy ahogy a harmadik Richard végén van, hogy a nap miénk, a véres ebb halott. Nos, ebben a harmadik Richardban van egy kis rész, ahol egy írnak Írnok beszél arról, hogy milyen iszonyatos világban élünk, hogy még példákat mond arra, hogy még nincs is kivégezve, még nincs is bírósági ítélet, de már a kivégzés időpontját itt tartom a kezembe, és így tovább. Erről a világról van egy kis monológia egy mellékszereplőnek, és ez annyira azonos volt a Rákosi korszaknak a sötét világával, hogy ez minden nap tüntetéssé vált, vagy tüntetésként értelmezhető hatalmas tapsvihart hozott létre ez a kis jelenet. És ez nagyon gyakran előfordul a színházban. Volt ilyen a Kádár korszakban is, ez volt a híres Maraszád előadása Ács Jánosnak Kaposváron, ahova tömegek zarándokoltak le Budapestről, hogy láthassák, ugye ott a francia forradalomat siratja el ez a darab, ugye ez a Sarantuni elmegyógyintézetben játszódik, ahol Szád vezetésével arra készülnek, hogy már a drámáját, ugye már a francia forradalom egyik vezetője volt, akit Charlotte Corday, egy melankolikus királypárti leány megölt, méghozzá a fürdőkádjában, mert bőrbeteg volt, és az élete legnagyobb részét a kádban töltötte, ott írta a Ami de Peuple-nek a Népbarátja című lapjának a cikkeit és sok mindegyebet, és ott találta meg Charlotte Corday és szúrta le Marat, és ezt a darabot akarják előadni a Sarantuni Elmegyógyintézet betegei Szád betanításában, aki szintén ott volt, ugye ez Péter Weissnek egy híres darabja, és ugye magában a darabban is az történik, hogy az elmebetegek között kitört lényegében a forradalmi helyzet alakul ki, amelyet az elmegyógyintézet igazgatójának le kell vernie, tehát be kell hívnia a rendőrséget. De hát ez Ács János rendezésében a Kaposvári Színházban egy világos utalássá vált a Magyar 56-ra, és olyannyira, hogy az 56-os magyar forradalom egyik legfontosabb színterét, a Korvin közt, ahol ugye egy forradalmi csoport elég sokáig tudta védeni magát az orosz tankokkal szemben, mert a tankok nem tudtak befordulni, ugye, ahol a Korvin mozi van, abban a zugolyban vagy sarokban. Nos, ott az utolsó jelenetben a színész, a narrátor, már a szín üres, és akkor hirtelen a rendezés fölvetíti a Korvin közt képét, aki akarja, felismeri, aki nem akarja, nem ismeri fel, és egy kockakővel a kezében ott áll Máté Gábor, és iratja az elveszett forradalmat. Ez egy hihetetlen drámai nagy pillanata volt a Magyar Színház történetének. Tömegek zarándokoltak le minden kaposvári előadásra, Budapestről is, meg az ország más részéről is, és ez volt az az eset, amikor legalábbis emlékeim szerint a hatalom süketnek tetette magát, és nem ismerte fel, hogy a Korvin köz van ott azon a képen, nem ismerte fel, hogy a kockakő az ugye egy klasszikus metaforája a népfölkelésnek, ugye azóta, amióta kockakövek vannak, tehát a 19. század közepe óta azóta tipikus formája a népfelkelésnek az, hogy ezeket a köveket felszedik, és ezért mondták a 20. század elején egyébként bolsevik forradalmárok, hogy az utcakő a proletariátus fegyvere, ugye? Tehát ez a kockakő, ami ott volt, és valóban a proletariátus, amely fölkel az állítólagos, a proletariátus saját maga ellen, hiszen a Rákosi korszaknak a önmagáról való állítása az volt, hogy ez proletariátus diktatúrája. Ezért volt az 56-os forradalom, amiben nagyon valóban munkástömegek vettek részt, egy szörnyű megrázkodtatás, egyébként nem csak Magyarországon, hanem lényegében a kommunista mozgalom egy korszakát lezárta, mert tömegesen menekültek mindenünnen a kommunista pártokból, a francia kommunista párt a harmadára csökkent, és Európa más kommunista pártja is, hát a híveiknek egy jelentős részét elveszítették. És ezt fel lehetett idézni egy áldott pillanatban a Kádár korszakban úgy, hogy süketnek és vaknak tetette magát a hatalom ezzel szemben. Más korszakban viszont ott van a Tanú című film, talán sokan látták maguk közül, én egy nagyon vacak filmnek tartom, egy tehetségtelen rossz filmnek tartom, néhány jó poénnal. Na most ez a film, ha meggondolja az ember, tulajdonképpen ez egy kifejezetten apologetikus, ez nem egy rendszerkritikus film volt, hanem egy kifejezetten apologetikus film volt, amely ugye annak a híres marxim gondolatnak a jegyében, hogy a történelem megismétli magát, ami egyszer tragikusan zajlott le, az másodszor komikusan megy végbe. Lényegében komikusan idézi fel, komikus történetként idézi fel az 50-es éveknek a szörnyű kirakatpereit, és emlékszem, hogy amikor, ugye ezt nyilvánosan nem mutatták be hosszú éveken keresztül, emlékszem, amikor egyszer a filmgyárban láttam, és Rajk László özvegye, Rajk Júlia is ugyanakkor látta, akkor annál a jelenetnél, ahol kivezetik az akasztófa alá a Kálait, a Kálai Ferencet, a színészt, és ott megkegyelmeznek neki, és szabadon engedik, és akkor megkérdezi, hogy és a XY nevű főnökömmel mi lett, akit Rajkról mintázott a film, akkor azt mondja Ávós, hogy őt már a múlt héten hazaengedtük. Ez volt az a pillanat, amikor Rajk Júlia kirohant a vetítőből, és becsapta az ajtót. Mindez azért mesélem el, mert itt az történt, hogy ez a film kifejezetten apologetikus szándékkal született, de egy olyan pillanatban, amikor úgy érezték, hogy ez mégis kritikát tartalmaz a rendszerrel szemben, vagy legalábbis emlékeztet arra, hogy itt voltak szörnyű igazságtalanságok, ha ezt komikusan enyhíteni is akarja. Úgyhogy ez a film méltatlanul betiltott filmé vált, és hosszú-hosszú éveken keresztül nem mutathatták be, és emlékét még ma is őrzi például egy kiváló magyar heti lap, a Magyar Narancs, hiszen az a poén, ami ezt a címet adta a lapnak, az a Tanú című filmből való, ahol ugye narancsot akarnak termelni, amit csak citromnak bizonyul, de annak is rémesnek, és ez a Magyar Narancs kicsi, savanyú, ehetetlen, de a miénk. Köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem a sorok között. Radnóti Sándor, politikai esztétika. Az ELTE BTK-n 2012 tavaszi félévében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.